utazással 22 órakor jelentkezünk legközelebb, 21 óra 4 perc.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Szellemtörténetek. Poszler György irodalomtörténésszel Simkó János beszélget.
Tudtam, hogy a portré egy veszélyes műfaj, hiszen hogyha az ember a nem tudás bátorságával vág neki és úgy kérdez, akkor valószínű, hogy felszabadultabb, könnyebben eszébe jutnak a kérdések, valószínű, hogy megtalálja azokat a, mondhatom így, sztereotípiákat, sablonokat, amelyek eligazítják. Ha valaki már egy kicsit ismer valakit, akár írásaiból, akkor bizonytalanná válik, hiszen ő nem saját magamnak valamiféle elképzelt emlékkönyvbe készül most egy beszélgetés, hanem a rádió hallgatónak, és azt kell bemutatni, hogy kicsoda valójában Poszler György. Úgyhogy kell valami kályhát választani ez a beszélgetéshez. Ez a kályha legyen a te dolgozószobád. Én emlékszem, hogy 4 kép volt a falon. Ez a 4 kép Platón, Rotterdam, Erasmus, Goethe, Babits. Egy irodalomtörténész, egy esztéta, azt hiszem, nagyon sok példaképet választhatna. Nagyon sok olyan személyiséget a kultúrtörténetből, aki méltán lehetne ott a szoba 4 falán. Miért ez a 4 kép?
Nos, én azt hiszem, hogy nem árt, ha az elején megmondom, hogy én egy meglehetősen gyermeteg lélek vagyok. És ez, hogy ez a 4 kép van a falon, ez azt mutatja, hogy ama gyerekes vagy kamaszkori elképzeléseket követtem, hogy ami nekem nagyon fontos szellemi irányzatban és személyben, az lehetőleg legyen szemléletesen ott a látókörömön belül. Na most ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy a 4 kép 4 irányt és 4 magatartást jelentve pontosan kimeríti a tájékozódási lehetőségeket, de én egészen pontosan meg tudom magyarázni, hogy ez a 4 miért van ott.
Akkor hadd kérjelek meg.
Mehetek idő sorrendben, és kezdem azzal, hogy Platón azért van ott, mert én mióta hozzá mertem kezdeni gondolatmenetek megformálásához és leírásához, egy olyan titkos ambíció működött bennem, hogy tudományt és művészetet, bölcseletet és lírát valamilyen módon ötvözni lehet. Tehát abban a nagyon furcsa reneszanszból származó rajzon, ahol Platón egy kicsit római imperátorrá van stilizálva, furcsa módon. Ő azért van ott, mert számomra ezt a halhatatlan egységet jelképezi.
Menjünk talán tovább, és tartjunk lépést az időben, úgy, ahogy választottad. Igen. Legyen Erasmus.
Erasmus. Nos, Erasmus mindenfajta végletes gondolkodásmódnak, mindenféle fanatizmusra való hajlamnak, mindenfajta másféle gondolkodásmódot tagadó magatartásnak, emberi gondolkodói magatartásnak a tökéletes ellentéte. Erasmus számomra a nyájas türelemnek a jelképe, de amely mögött mindig bujkál valami szkepszis, sőt valami irónia is. A kételkedés kötelességéből indul ki, abból, hogy hinni lehet, de nem szabad az embernek az egyéni hiteit abszolutizálni, és komolyan kell vennie azt, hogy más miben hisz.
Lépjünk tovább egy újabb szellemóriás felé, Goethe.
Nézd, Szerbantal, mikor 1944 kora tavaszán, mielőtt a végleges és végzetes munkaszolgálatára bevonult volna, még kiadta a 100 vers című gyűjteményét, és abban összefoglalta azt a 100 verset eredeti nyelven és magyar fordításban, amelyek számára a legfontosabbak voltak, és minden szerzőről a kötet végén közölt egy 5-6-7 soros, nagyon rövid kis jellemzést. Ezek, azt mondhatnám, hogy ezek ilyen miniatűr esszék.
És nagyon szubjektívek.
Nagyon szó, természetesen. És Goethe az egyetlen, akiről az esszé így szól, hogy Johann Wolfgang Goethe született, meghalt ekkor, és az esszé egyetlen mondat, ő volt Goethe. És hát hadd maradjak tovább Szerbantalnál. Szerbantal világirodalom történetében olvasható az, hogyha elpusztul a föld, és mindaz, amit az emberiség teremtett, de valamilyen véletlen folytán a Goethe művei megmaradnak, akkor a majdan egyszer ideérkező bolygóközi űrbéli lények ebből megtudhatják, hogy mi volt az ember. Pontosabban szólva, mi volt a Homo sapiens.
Említetted Szerbantalt, és Szerbantal azt hiszem nagyon jó kapaszkodó Babicshoz, a negyedik képhez.
Így van, ugyanis Babicsnak a szellemi hatásából nőtt ki az a nemzedék, amit hol a nyugat második nemzedékének bizonyos szűkítéssel az esszéista nemzedéknek szoktunk nevezni, amelynek Szerb az egyik legkarakterisztikusabb jelensége. Na most ez a nemzedék Babicstól elsősorban azt tanulta, hogy magyarság és európaiság egysége. Valaki nagyon erős begyökerezettséggel, dél-dunántúli, a magyar latinitás hagyományain felnevelkedett katolikus magyar, és ugyanakkor ezen a bázison a legkorszerűbben európai. Ezt meg tudja hosszabbítani egyrészt a latin-görög antikvitás felé, másrészt a francia-angol nyugat-európaiság felé. Na most számomra ennek a magyar-európaiságnak a példajelensége Babics azért van ott a falon.
A 40. érettségi találkozón vettél részt, és ez a 40 év az a bizonyos 40 év. 44-45-ben vagy kamasz, 49-ben érettségizel, ugye ekkor tartóztatják el Rajkot, mire egyetemista vagy, ki is végzik. Nem sorolom a koordináták elemeit, ezt inkább majd rád bízom, de hallottam tőled egy interjúban, hogy retardált nemzedéknek a tagja vagy. Magyarázd meg ezt, légy szíves, mit jelent?
Hát maradjunk ezeknél a koordinátáknál. Én valóban 13 éves voltam 1944-ben. Tehát abban az évben, amikor én még szülővárosomban, Kolozsváron megértem a német megszállást, és mindazt, ami utána következett. Tehát, hogy a város polgárságának több ezer tagja, részben a holokausztnak, részben egy iszonyú szőnyegbombázásnak áldozatává vált. És aztán 44 őszén Budapesten menekültünk, itt töltöttem Budapest ostromát, sors visszafogott iróniája, hogy abban a bérházban, ami most pontosan amellett az egyetemi épület mellett van, ahol az a tanszék, amin én dolgozom. 49-ben június elején érettségiztünk, akkor már Rajkék le voltak tartóztatva, és mikor én dékáni készfogás ekkor már nem volt, mikor ott egy beszéddel bennünket hát bölcsész hallgatóvá minősítettek, akkor ott volt egy politikai beszéd is, amelyben egy állandóan visszatérő nyelvi fordulat volt, hogy Rajkés bandája. És nem sokkal utána elkövetkezett a kivégzés. Na most ezután jött 4 olyan egyetemi esztendő, amit én nem hiszem, hogy nagyon eltúlzom a dolgot, hogyha azt mondom, hogy problematikusabb 4 év a magyar felsőoktatás történetében talán nem volt. Ez volt 49 és 53 között. És mikor államvizsgára készültem, bekapcsoltam pihenésképpen a rádiót, és akkor volt ott egy szöveg, ami úgy kezdődött, hogy Beria az utóbbi időben erősen elszemtelenedett, és úgy végződött, hogy az ítéletet végrehajtották. Egyszerűen valami megzavarta a gondolkodásomat, mert nekem készülnöm kellett Beria a 19. kongresszusi beszédéből az államvizsgára. És akkor még egyszer meghallgattam ezt a dolgot, és utána tettem föl azt a szabad népszámot a szekrény tetejére, hogy ezt már nem kell elolvasni.
Hogy hát az életnek mégiscsak egy különleges paradoxona, hogy ebben a korszakban vagy mégiscsak egyetemista, hát ekkor szívott fel mindazt, ami azért a későbbieknek az alapja. Ugyanakkor tudjuk, hogy milyen az oktatási rendszer, mit szabad, mit nem, milyenek a magatartásformák, mi az, amit elvárnak. Hogyan élted meg mégis ezt az időszakot? Tudom, hogy nagyon banális a kérdés, mégis meg kell kérdezni.
Hát nézd, nagyon nehezen. Itt most szeretném leszögezni, hogy nem voltam mártír. Mert én ezt a kifejezést fenntartom a kivégzetteknek és hozzátartozóiknak.
Igen, éppen azt akarom mondani, hogy azért korosztályból voltak jócskán.
Voltak. Fenntartom azoknak, akik Recsket megjárták. Még azoknak is, akik budapesti kitelepítésekkor ebbe beleestek. Fenntartom az 56 utáni események áldozatainak és hozzátartozóiknak. Tehát én ebben nem estem bele. Nincs szó mártíromságról. Arról viszont szó van, hogy én egy olyan egyetemre kerültem, ahol a vulgáris gondolkodásmódnak és eme gondolkodásmódot reprezentáló írásoknak egy hihetetlen zuhatagát eresztették ránk.
Mondjál 2, amiben hittél.
Hát én azt természetesen nem hittem el. Ez szeretném leszögezni, hogy 1917 egy olyan forradalmi fordulat volt, amely az emberiséget egyszer és mindenkorra végérvényesen megváltotta. De az a gondolkodás módomnak egy elidegeníthetetlen részévé vált, hogy a forradalom az az emberiség történetének egy ünnepi pillanata, ami periódikusan visszatér, és akkor a dolgok gyökeresen megváldoznak, nevezetesen rosszból jóra fordulnak. Vagy hadd mondjak egy másik dolgot, én természetesen nem hittem el, és viccelődtünk rajta. Hát már akivel mertünk, azon a sztálini gondolatmeneten, hogy a víz 100 foknál fölforr és gőzzé változik, tehát a mennyiségi változások minőségi változásokba csapnak át, tehát a bolsevik párt az egyetlen, amelyik a minőségileg újat hozva a történelem menetében megváltoztatja a dolgokat. Ezt természetesen, mondjuk ezt viccnek fogtuk föl.
De
azt, hogy a világ egy ilyen nagy, átfogó egész, amit ilyen, mint ahogy azt a 19. század hajnalán még gondolni lehetett a klasszikus német filozófiában, ami néhány alapelvből kiindulva felfejthető és megmagyarázható, és a homályos sarkokba enne néhány alapelvvel be lehet világítani, ez benne volt a reflex, bekerült a reflexeimbe.
Az egyetemi évek után vidéken kezdte tulajdonképpen a pályádat, Moson-Magyaróvárot, Szombathelyen.
Igen.
Mégpedig egy mezőgazdasági technikumba. Igazából nem egy alkalmas indulóhely tudós számára. Ezt most mondom így utólag ismerve az életpályádat. Igen. Te is így gondolod?
Abból indultunk ki, hogy nincsen szó mártíromságról. És nekem a 11 évi vidéki tanári esztendő tulajdonképpen egy nagyon nagy iskola volt. élettapasztalatban, emberismeretben, pedagógiai gyakorlatban. És én ezt nagy élvezettel és nagy örömmel csináltam. Csak hát bennem azért szüntelen ott volt, hogy én nem ezt akartam volna csinálni.
Faramucit szeretnék én most kérdezni tőled. Mit tanítasz ma az egyetemen? Természetesen tudom, hogy esztétikát és irodalomtörténetet nem erre vagyok igazából kíváncsi. Mi az, amit fontosnak tartasz ma mindenképpen átadni a hallgatóidnak, és akkor most már nyithatunk is a beszélgetésnek egy másik iránya felé.
Mégiscsak abból kell kiindulnom, hogy mik ezek a tárgyak, amiket tanítok. Én az egyetemen általános esztétikát tanítottam. Ez egy volt tudomány és egy megközelítési mód, amelynek Kanttól Adornóig kialakult egy fogalomrendszere és egy metodikája. És ezt annak, aki esztétika szakos, ismerni kell. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ez a megközelítés mód mára kimerült, és a mai művészet kérdéseihez és a mai gondolkodásmódhoz viszonylag keveset tud hozzátenni. Ezért szüntelenül igyekszem metakommunikálni azt, hogy ez történelmi stúdium is egyben. És minden kérdést, amit felvet, egy kötelező elméleti szkepszissel kell fogadni, és minél több, lehetőleg minél több történeti, konkrét művészet történeti folyamat oldaláról megközelíteni. Na most a Színház és Filmművészeti Főiskolán ott irodalomtörténetet, világirodalomtörténetet tanítok, és ott arról szól a tárgy, egyrészt, hogy bizonyos nagy kultúrtörténeti korszakokban hogyan éltek az emberek, miben hittek, hogyan gondolkodtak, és milyen művészet volt, másrészt néhány reprezentatív remek műnek az elemzésével azt próbálom megmutatni, hogy hogy lesz egy ilyenfajta életérzésből egy nyelvi közegben egy remek mű. Hiszen nem irodalom történet ez, amit ott tanítani kell tulajdonképpen, hanem a művekkel való bánásmód.
Van egy korszak, amit nem tudom, hogy tanítasz-e. Arra korra gondolok, amelyikben élünk, amelyik tele van válság jelenségekkel. Ennek egy sor típusáról te magad is írtál. Közismertek a demográfiai robbanástól a környezetszennyezésen keresztül, a még mindig meglévő, bár remélhetőleg csökkenő nukleáris veszélyig, nem beszélve a legkülönbözőbb gazdasági, politikai feszültségekig. A római klub már meghalt elnöke mondott valami olyasmit, hogy az emberiség nyugati és keleti feszültségek, észak és déli különbségek keresztjére van kifeszítve.
Most ezek a dolgok, amiket te teljesen joggal globális problémáknak és a mai kor világ problémáinak nevezel, ezek az én stúdiumaimban ilyen formában természetesen nincsenek benne. De én megpróbálom azt segíteni, hogy a tanítványaimban egy olyan kultúrhistóriai és humánus, a tradicionális értékekre épülő erőtartalék kialakuljon, ami valamiféle orientációs pontot jelent.
És nem gondolod, hogy a tanítványaid egy kicsit megmosolyognak, mint Don Quixote-t?
Nem.
Szóval, hogy ez nem szélmalomharc végül is?
Nem. Őszintén szólva nem gondolom. A tradicionális értékek iránt van igény és van felvevő közönség, hogyha az ember azt megpróbálja érzékeltetni, hogy ezek beleszólnak a sorsunkba.
Például hogyan?
ó, hát itt most nagyon lila mezőkre fogunk tévedni. Itt említetted ugye a római klub hajdani elnökét, Aurelio Peccheit, meg hát belemehetnénk azoknak a válság filozófiáknak a problémájába is, amelynek a kapcsán én őrá hivatkoztam. Ezekben állandóan visszatérő elem, hogy eme nyomasztó problémáknak az árnyékában az embert csak egy nagy katartikus megújulással együtt lehet megmenteni. Ez a katartikus megújulás, ez erkölcsi és szellemi megújulás elsősorban, amihez persze hát a gazdasági rendszernek, meg a politikai rendszernek, meg sok mindennek a megújulása szükséges. Mert nekem meggyőződésem, hogy az emberiség több évezreden át felhalmozott értékei nélkül egy semmi néven nevezendő megújulásról nem lehet szó.
Ebben minden bizonyal igazad van, de abban a kulturális válság folyamatban, amelyikben jelenleg élünk, hogy hívhatók elő ezek az értékek?
Nézd.
Hát számos ellenpéldát tudnék ugyanis mondani, hogy, igazad van, de hát az élet nem ilyen. És nem erre felé megyünk, vagy nem ezt tapasztaljuk, szóval...
Természetesen én is, de hát azért gondolj abba bele, hogy én leendő tanárokat, irodalomtanárokat, esztétákat, filmrendezőket, filmoperatőröket tanítok. Hát vége a világnak, hogyha ők is lemondanak ezekről az értékekről. Hát időnként szoktam mondani, nem minden alap nélkül, de keserűen, hogy úgy tűnik, hogy kialakulóban van a nem olvasó bölcsészhallgatónak a típusa. De hát azért ez egy féligasság, vagy inkább egy erős túlzás. Én úgy gondolom, hogy akkor, hogyha egy bölcsészhallgató nem tudja azt, és nem érzi, hogy neki Homérosz és Dante és Goethe és Tolstoy nélkül nem lehet, akkor vége a világnak. Akkor ezzel az egész humán valamivel le kell tenni a fegyvert. Tehát én pillanatnyilag úgy gondolom, hogy még azért ne tegyük le.
Amiket elmondtál, azok valóban fogódzók lehetnek, és talán nem csak bölcsészhallgatóknak. Azonban egy fordulóponthoz érkezett valószínű az emberiség történelme. Ugye a legnagyobbak 2000-re teszik, tehát az ezred forduló pontjára teszik igazából ennek a fordulatnak az időpontját. Mintha mégis, legalábbis az európai történelme előbb kezdett volna valami megmozdulni. De ha mondjuk az ezred forduló, akkor még van 10 évünk. És te egy sor írásodban sugallod azt, hogy segítséget, útbaigazítást jelenthetnek itt a mostani kritikus helyzetben az utópiák. Azok az utópiák, amelyekről például Habermas azt mondja, hogy ha az utópiák oázisai kipusztulnak, akkor a tanácstalanság és a banalitás hivatagjai fognak elterpeszkedni. Szóval, hogy szükség van-e utópiákra?
Ha igennel vagy nemmel kell válaszolni, akkor én azt mondanám erre, hogy feltétlenül utópiák nélkül nem lehet élni. De...
Bár sokan kísérleteznek vele.
Vele. Így van. Én úgy gondolom, ez a Habermas idézet nagyon pontos, amit hoztál, nagyon jó, de én mondjuk Mannheimnak a munkássága alapján, meg Ernst Blochnak a munkássága alapján is azt a következtetést véltem magamnak leszűrni, hogy az utópia egy olyan gondolkodásmód, amely rebellis módon tagadja a fennállót, és megpróbál kitalálni és megszervezni egy világot, ami a fennálló világnak a tagadásából annak szöges ellentéteként felépíthető. Na most ennek következtében azt mondanám neked, hogy az utópia, amíg álom a fennálló rend ellen, addig nélkülözhetetlen az ember számára, mihelyt realizált álommá kezd lenni. Tehát mihelyt arról van szó, hogy egy társadalmi szituáció meg akar valósítani egy álomként lebegő utópiát, és megszervezi a világot úgy, hogy az álomnak megfeleljen, akkor feje tetejére áll a dolog, és búzsba köti az emberiséget.
Igen, nekem meg kell, hogy mondjam, két nagy bajom is van az egész utópia problémakörrel. Egyrészt, hogy tanúi voltunk annak, és számos történelmi bizonyítékot is szolgáltathatunk erre, hogy hogyan lett az utópiából ideológia. Másrészt az emberek nagyon a mához kötődnek, hogy az emberek többsége nagyon a mához kötődik, a jelenben éli az életét. Ha úgy tetszik, földhöz ragadt módon, a ma fontos, az, ami ma történik vele, és nem nagyon foglalkozik a jövővel sem és a múltjával sem.
Hát ez a nagy veszélye a dolognak, amire a Habermas-tól idézettek is utalnak. Én úgy gondolom, hogy az utópia egy olyan fajta gondolkodásmód, amely eredendően a jövőt célozza meg. Tehát igenis nagy perspektívákban gondolkodik. Bloch ezt úgy fogalmazza meg, hogy szemben a hegeli állítással, hogy Minerva bagja alkonyatkor kezdi röptét, tehát lezajlottak a folyamatok, és a tudomány akkor értelmez, utólag. Bloch azt állítja, hogy Minerva bagja hajnalban kezdi röptét, vagyis előlegezi a folyamatokat, megmondja, hogy hogyan legyenek, ki kell találni őket, hogy hogyan legyenek. Na most az utópia tehát a jövő felé irányul, de a hatalomra került utópiának van egy idóluma, egy bálványképe a jövőről, nincs szüksége a múltra, és úgy mondhatnám, hogy múltat és jövőt, tehát a múlt, jelen, jövő, ezt a háromdimenziós időfolyamatot egyetlen dimenzióra szűkíti, a jelenre, amely felszívta a múltat, és amely kapu egy általa megtervezett jövőhöz. Tehát az utópia, amíg lebegő álom, nélkülözhetetlen, amint megmerevedett valóság, nem lehet benne élni. Na most mi pont egy ilyen szakasznak a végén vagyunk, és ez okozza a kiábrándultságunkat, és ezért van az, hogy biztos, hogy csak szeretnénk csak a lábunk elé nézni, és a nagy álmodozásokról leszokni, mert bajba vittek. Ezzel együtt én azt mondanám, hogy valahogy úgy van ez, ahogy Karinthy Frigyesnek a Kapillária című ilyen ellenutopisztikus regényében megfogalmazódik, hogy a tenger alatti lények, az elnyomott férfiak, a bullokok mindig építenek egy óriási tornyot. És ebből a toronyból aztán a felsőbbrendűek, a nők kiűzik őket, mielőtt a napfényre kijutottak volna, de úgy is tudják, hogy egy más ponton, másutt ezek a tornyot megint elkezdik építeni. Na most én úgy gondolom, hogy a fény felé a tornyot, azt mindig muszáj építeni, mert anélkül egy ember alatti szinten él az ember, hogyha nem építi magának a tornyot, és nincs valami távlatosabb elképzelése a jövendőről. Itt a veszély abban a percben következik el, hogyha úgy érzi, hogy megérkezett. Ha úgy érzi, hogy a torony kész van, és annak a tetejéről mindent látni lehet.
Thank you.
Elhangzott Szellemtörténetek. Poszler György irodalomtörténésszel Simkó János beszélgetett. A Dokumentum műsor 1990-ben készült, és utoljára ugyanabban az évben, május 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban.
Szvoren Edina elbeszélését Tóth Ildikó olvassa fel.
Pertu. A párkányra szerelt tüskesoron csúszol meg a fény. Szemből süssön a nap, az egyházi teniszpályák felől, hogy amikor az ablakon kinéz, ne lássa jól a hőmérőt. Legyenek kilátást akadályozó étolajfoltok azon az ablaküvegen. Nyissa ki az ablakot. Óvatlanul tenyereljen bele a galambok ellen felszerelt tüskékbe. Mondja félhangosan, mint a régóta magányos emberek, hogy 11 fok. Ha a fűszeres tavaszi illatok tódulnak a konyhába szilveszter délutánján, fölbátorodott énekes madarak adjanak ahhoz hasonló hangot, mint amilyet egyes zsebszámológépek. Hóvirágra emlékeztető növények üssék fel a fejüket a 9 emeletes ház előtti szánkó domb fűszigetein. Ne vegye észre. Legyenek olyanok ezek a már bimbózva és hervatag növények, mint amelyekre gyereklábak tapostak. És amikor az ablakot becsukja, érezze meg, hogy nem csak a felázott föld szaglik odakint, hanem a szemetes vödör is idebent. Fölnyithatja a tetőt, belenézhet a kukába, majd kiveheti a szemetes zsákot, pedig félig sincs tele. Szaglik a citromhéj, a hamu, a makrél, a konzerv, és ez így együtt legyen ordenári. Töröljön port, mossa föl az előszobát, vasalja ki a vendégágyneműt. Takarítson fordított sorrendben, gyakorlatlanul és undorodva. Jusson eszébe, hogy a konyhaablakon nem lehet kilátni az olajfoltoktól, essen neki a foltoknak jobb hiány körömkefével. Sosem használt bútorviasszal kenje át a fértől itt maradt ebédlőasztalt, elfehéredő újbeggyel nyomogassa vissza a lötyögő asztallábak kilazult csavarjait. Higgye azt, hogy nincs csavarhúzó a háztartásban. Hűtsön be egy üveg alkoholmentes sört apukának, de felejtse el beáztatni a lencsét. Mikor mindennel elkészült, üljön le áruházi szórólapot olvasgatni. Ha az élelmiszereket és ünnepi italokat átlapozta, s meglátja a bútorkínálatot, ugorjon föl, majd sietében botoljon meg a saját papucsában. Az utolsó pillanatban dobáljon pulóvereket és fehérneműket a gyerekszoba heverőjére, mintha az üresen álló ágyat szennyes tartónak használná, a szobát pedig gardróbnak. Igyekezzen úgy elrendezni a ruhahalmokat, hogy a katicabogaras piros párnacsücske épp csak kilátszon. Anyukáék legyenek mindig mindenhova pontosan érkező emberek. Keltsenek szinte lelkiismeret furdalást a pontosságukkal. Úgy csöngessenek egyetlen rövidet, mint akik percek óta várják, hogy a lányuk beeressze őket. A füleden ülsz, mondhatnák akkor. Csókolom, anyuka, csókolom, apuka. Kapjuk fel a fejünket. Apuka egyik kezében legyen egy műbőrfüles, tyúkláb mintás szatyor, a vállán cipzáros sportáska. Anyuka érkezzen üres kézzel, szörtelenített karján csak egy prémszegélyes nagy kabát lógjon. Anyuka legyen barna, mint aki nyáron a verandán, télen a csábi postahivatal melletti szoláriumban sütteti magát. Csáb lehessen Csebovce, ezres lélekszámmal 15 kilométerre a határ mögött. Apuka viszont legyen sápadt és sárga, mint egy májbeteg, pedig bőrfarkasa van. Anyuka legyen a szigorúbb, az aggályosabb, s az, aki érzékeny a szagokra. Apukát emészze kivizsgálatlan betegség. Legyen egy féltve őrzött, faragott kirándulópotja, s hajnalonta arccal a Kameni Vrh felé fordulva jókázzon, még mielőtt az orvosok rájönnének, mitől remeg a keze. Apuka kőhegyet mondjon, anyuka Kameni Vrht. Megint eltelt egy év, sóhajtsák köszönés helyett. S ha a puszilkodáson átestek, a lányuknak hátrálnia kelljen egészen az ebédlőig, mert a lakótelepi előszobák olyan keskenyek, hogy az előszobafal előtti szűkületen még egy babakocsi sem fér el, anélkül, hogy a kerekéből kiálló csavar föl ne szaggatná a tapétát. Anyuka nevető ráncai izzadjanak, legyezgesse magát az áruházi reklámújsággal. Legyen örökké légszomja, ne szeressen zokniban aludni. Tépje le magáról a sálat a legkeményebb fagyban is. Oroszlán szag van, kiáltson fel szokás szerint, mikor prémszegélyes kabátját már fölakasztotta. Roncson a konyhaablakhoz, mint aki otthon van, tűsarkú cipője kopogjon a járólapon. Legyen szebb lábikrája, mint a lányának, s a rossz szagok meg a szebb lábikra ébreszten érthetetlen hevességű bűntudatot a lányában. Anyuka felejtse magát néhány percre a szilveszteri tavasszakban, hallgassa a számológép csipogást, amíg apuka lassú mozdulatokkal kipakol. Anyuka tenyereljen bele a galambok ellen felszerelt tüskékbe. A tyúklábmintás szatyorban lévő italokat, pezsgőt és tokajszkát apuka rakja mind a hűtőbe, vegye észre a még nem egészen hideg alkoholmentes sört, töltsön a jégkocka zacskóba hideg vizet, tegye a mélyhűtőbe, s nézze lenyűgözve, ahogy a mélyhűtő sziszegve szívja magára a gumiredős ajtót. Legyenek mondatok, amelyek korlátlan számban ismételhetők. Apuka olyan, mint egy gyerek. Aztán üljék körül a butorviasztól fénylő ebédlőasztalt, ahol régebbi szilvesztereken még öten ültek. Húzzanak lábukra félretaposott csápi papucsot. Mikor a vonatút viszontlagságait töviről hegyre megbeszélték, hallgassanak el, mintha a mélynek hét lapos tányérból fogyna el hirtelen az étel. A válást akkor se hozzák szóba, mikor már percek óta némen merednek maguk elé. Legfeljebb az csúszson ki a szájukon, hogy annak idején. Ne beszéljenek a gyerek hétvégi látogatásairól, az üres heverőről, a ruhák alá temetett katica bogaras párnáról, pedig igencsak furdalja anyukáik oldalát a kíváncsiság. Mit kell ahhoz tennie egy anyának, hogy a gyereke az apát válassza? Ebből persze látszon csupán annyi, hogy anyuka tenyérrel stuccolgatja a kontját, apuka pedig jobb keze körmével piszkálgatja bal keze körmét. Szűrődjenek be labdapattogás hangjai a fedett egyházi teniszpálya felől. Az előző éjjel fölázott domb szaga nyomja el a bútorviasz illatát. A nyitott téli kabátban hintázó gyerekek lármája és az olajozatlan alkatrészek nyikorgása apuka körmének pattogását. Anyuka üssön finoman apuka kezére. Apuka álljon föl, és vegye ki a sört a hűtőből. Apádnak fáj a feje, mondhatja anyuka csönd ellen. A lányuk keressen gyógyszert a kamraszekrényben. Üljön vissza az asztalhoz. Rakja apuka elé a fájdalomcsillapítót. Apuka helyezze a nyelvére a gyógyszert. Emelje szájához a sörös üveget, kortyoljon épp csak néhányat, mielőtt anyuka visszarántaná a palackot. Hozz apádnak egy poharat. A lánya kelletlenül grimaszolva tegye le apuka elé a poharat. Elviselhetetlen a felesége apuka, mondhassa apukának. Anyuka cukrot szopogasson. Nézzen oldalról a lánya arcába, ahelyett, hogy bármit mondana. Ha fogához koccan a cukor, jussanak apukáik eszébe komoly zenei matinékra járó csipkekesztyűs urinők. Anyuka legyen ellenszenves, vegye körül erős illatfelhő, francia nevű lengyel parfüm 24 órán túl sem illanó szaga. Anyuka sejemcukra enyészen el a nyelve alatt. Anyuka csapjon az asztalra, álljon fel, mondja azt, hogy na kérem szépen. Pakolja ki a csábi konyhakertből hozott zöldségeket, répát, karalábét, zellert, hagymát. Míg vegyszert sosem látott terményeit méltatja, keressen a lánya fiókjaiban zöldségpucolásra alkalmas kést. Legyen rendetlenség azokban a fiókokban. Maradjon a kezében az egyik fiók fogantyúja, legyen minden kés csorba, legyen a lánya háztartása rendetlen, a tisztaság látszólagos. Lásson anyuka összefüggést a lány rendhez való viszonya és a válása között. Apuka fogjon egy újságot, hajtogassa szét, terítse a fértől maradt asztalra. Tűrje föl az ingóját. A lánya szeresse ezt a mozdulatot, nézze gyengéden apukát. Emlékezzen, amikor apuka karján hangyamászott. Kezdjenek fiatalságukról és lányuk gyermekkoráról csevegbe zöldséget tisztítani, hújjon hagyma héj a földre. Derüljön ki most, hogy a lencse nincs beáztatva. Anyuka csapja le a kést az asztalra, öntsön forró vizet egy műanyag edénybe, keresse meg a lencsét, öntse azt is a tálba. Lásson szoros összefüggést a lánya konyhai ügyetlensége és a válása között. Képzelje azt, hogy a lánya nem törődöm anya. Lőjön bakot. Anyuka kezdjen szlovákul beszélni, ha ideges. Hallgasson el úgy, hogy mindenki észrevegye, elhallgatott. Apuka próbálja azzal oldani a feszültséget, hogy jóga gyakorlatot ajánl a lányának feledékenység ellen. Föl is állhat, hogy bemutassa. Lépjen a hagymahéjra. Ne legyen mindegy, hogy fejkörzés közben mikor vesz lélegzetet, s hogy a légszomjas állapot a tüdőben, az agyban, avagy a gyomorban jön létre. Mondja azt, érted? És a lánya bólincson. Egyszer csak kezdjen apuka orra vérezni a jóga gyakorlattól. Legyen anyuka félszlovák, s keltsen mind apukában, mind a lányukban szorongást annak a tudata, hogy anyuka is volt gyerek. Anyuka ugorjon apukához, és dugdosson zsebkendőt az orrukába. Apuka tűrje. Apuka olyan legyen, mint egy gyerek. Sötétedjen rájuk hirtelen. Ne vegyék észre, hogy jó ideje félhomályban ülnek. A párkányra szerelt alumínium tüskéken simítson végig a teniszpályák előtt elsuhanó autók reflektora. Ha lehet, nem mondjunk olyat, hogy elsuhanó. Odakint kezdje meg dermedni és összezsugorodni mindaz, ami a tavaszias napsütésben előzőleg föllazult, fölolvadt, szétterült. Galamb keressen fogást a tüskéken, s zuhanjon fél métert, amikor egyensúlyát veszti. Az állatok vonatkozzanak az emberekre. Legyen a csúnyaságuk emberi. Petárdázó fiatalok vegyék birtokukba a szánkódomb aljába épített faháncsos játszóteret. Másszanak az európai szabvány szerint készült kicsinyített várba, bakancsban trappoljanak föl le a csúszdán, a hintaláncát tekerjék a hintatartó bak keresztrúdjára. Az első petárda robbanástól ránduljon össze anyuka gyomra, a másodiktól és a harmadiktól féljen, de ne legyen jobb félni, mint megijedni. Roncson anyuka az ablakhoz, a szép lábikrák veszítsék formájukat a papucsban, szidalmazza szlovákul és magyarul a suhancokat. Apuka nézzen a lányára, keresse arcában a felesége vonásait. Ne találja. Anyuka rakja fel a lencsét főni. Nézzen az órára. Nézzenek mindannyian az ebédlő falán lógó órára. Köze legyen az éjfél, a telefonok ideje. Aki szorongásra hajlamos, szorongjon. Apuka rángassa ki orlukából az átvérzett zsebkendő cafatokat. A felső szomszéd bőgesse fel a kedvenc zenéjét, tartson főpróbát csillagszóró dobálásból. Legyen fájdalmas a mások boldogsága, sőt, a jókedv legyen összetéveszthető a boldogsággal. Anyuka vegye elő a tokaszka Lipovinát, nyittassa ki apukával. A lányuk hozzon talpas poharakat, és forgassa a szemét, amikor azt látja, hogy anyuka a szem elé emelve ellenőrzi a poharak tisztaságát. Eltelt egy év, mondhassa anyuka. Apukának ne töltsenek. Számolják ki közösen, ahogyan talált pénzt, vagy a menstruáció kimaradásának napjait, mióta nem iszik apuka. Legyenek meglepő képzettársításaink. Legyen annak már vagy 9 éve, hogy apuka letette az italt. Essen ez egybe azokkal az időkkel, mikor a lányuk Magyarországra települt, s ettől apukának legyen bűntudata. Apuka bontasson fel egy újabb palack alkoholmentes sört. Kocincsanak a Lipovinával, emlékezzenek a vejükre, amikor még szakállat hordott, s amikor még apuka és anyuka is dohányzott. Emlékezzenek az unokájukra, aki a vejüket választotta, mert a lányuk rendetlen, rosszul főz, s nem tud úrrá lenni az indulatain. Anyuka vegye észre a hagyma földbe taposott héját. Hajoljon leérte, dobja ki. Emlékezzenek a katica bogaras kispárnára a lányuk ruhahalmai alatt. Csillanjon fény a párkányra szerelt tüskéken, mint egy nyálas fogsoron. Anyuka csapjon az asztalra, s mondja azt megint, hogy na kérem szépen. Kapcsolja be a rádiót, hogy a himnuszról le ne maradjanak, s kezdjen politizálni. Legyen róla tudomása, hogy a lánya jobboldali szavazó. Apuka lássa előre a vita kimenetelét. Igyekezzék csitítani anyukát. Anyuka söpörje le a combjáról apuka nyugalmi állapotban is remegő kezét, és beszéljen tovább. Szidja mind féktelenebből a rasszistákat, a gárdistákat, a revizionistákat. Felsorolások elemei közül esetleg legyen szabad elhagyni a vesszőt. A felettük lévő lakásban földrengésszerű robajok jelezzék, hogy a hangulat a tetőfokára hágott. Férfiak kurjongassanak fisztul a hangon. Anyuka töltsön magának még egy pohár Lipovinát, és hergelje magát kiabálásig, nyakán váljanak láthatóvá az inak, nevető ráncai gyöngyözzenek rosszul felszívódott arckrémet, a konyhaablak előtt égő csillagszórók zuhanjanak a mélybe, a rádió kabaréban torokhangok röhögjenek közönségesen. Anyuka tépje föl a konyhaablakot, mint aki menten megfullad, lélegezzen mélyeket. Legyenek szimpadiasak a mozdulatai. Apuka hunja le a szemét, és ügyelve a helyes sorrendre, töltse meg levegővel a légszomjas üregeket. A lányuk üljön némán, és ne legyen senki, aki majd utólag megmondja, milyen érvekkel kellett volna megvédenie az igazát. Ne legyen különbség vélemény és személy között, s ha az egyiket sérülés éri, a másik semmisüljön meg. Apuka orra ezúttal ne vérezzen a jógalégzéstől, csak a keze remegje megállíthatatlanul. Tegye az ölébe, a hóna alá, a térdére, a lánya vállára, vagy kulcsolja egyszerűen a hideg sörös üvegre. Anyuka higgadjon le, ha tud. Gondoljon a Kamenivrichre. Álljanak föl, mikor a himnuszt meghallják. Odafönn szüneteljen a rajcsúrozás, csendesedjen el a ház. Anyukát a konyhában érje a himnusz, apukát és a lányukat az ebédlőben. Kezdjen sípolni a kukta. Fogják poharukat a kezükbe, és keressenek egy semleges tárgyat, amin a tekintetük megállapodhat, ám éppen semleges tárgyakból legyen hiány. Részben gombostők, részben eltávolított rajszegek kráterei vétessék magukat észre a lambéria záró szegélyén. Sípoljon a kukta, terjengjen füstölt hús szaga. Emlékezzenek, mikor az unokájuk röhögő görcsöt kapott a himnusz alatt. Maradjon eldöntetlen, hogy a lányuk végül fölpofozta-e, vagy csak az ujjai hagytak a karján nyomot. Visítson a kukta. Legyen különbség sértő és fájdalmas között. Apuka szája sarkában mosoly bujkáljon, anyukájában gőg. A lányuk kapaszkodjon meg a széktámlában, amikor meglátja egy kioperálhatatlan rajszeg alá csípődött gyerekrajzfoszlányon a színes zsírkirta nyomokat. Liluljon el a szája. A gyerek legyen gyermek, a himnusz nagybetűs himnusz. Anyuka jelenléte legyen sértő, apukáé fájdalmas. A zenekari utoljáték utolsó ütemeit harsogja túl egy tűzijáték, petárdák durrogása, papírtrombiták tülkölése. Anyuka kapcsolja ki a rádiót, amikor az államelnök hangját meghallja. Ne legyen már, úgymond, a nemzetnek hova hátrálnia. Anyuka pöckölje fel a kukta sípját egy villával, zárja el a gázlángot. Apuka vegyen elő pezsgőt, ígérje azt, amit minden évben, nem lesz pukkanás. Anyuka ne bízzon senkiben, menjen apuka idegeire az életörömét sosem érintő pesszimizmusával. Számítson résnyire szűkített szemmel, hátrafeszített nyakkal a kiszabaduló dugó pukkanására. Sikerüljön apukának hangtalanul kinyitnia a pezsgőt. A lányuk üljön magába roskadva a széken, kalapáljon a szíve, lüktessen a halántéka. Rettegjen attól, hogy a szilveszteri lármában nem fogja meghallani a telefoncsörgést. Ne vegye észre, hogy apuka és anyuka készülnek valamire, s hogy újabb poharakat keresnek a konyhaszekrényben. Anyuka kivételesen apukának is engedélyezzen két újnyi pezsgőt. Apuka remegő kézzel adjon a felesége kezébe egy teletöltött poharat, fogja a másik kettőt és vigye az ebédlőbe. Anyuka ünnepélyesen vonuljon apuka mögött, s álljon meg, mint önmaga élő szobra a lánya előtt. Amit anyuka mond, mindig legyen kevesebb, mint ahogyan mondja, s az egyik lábát tartsa egy kissé mindig a másik előtt, még papucsban is. A közhely neve legyen rítus, a megszokásé meghittség, a vádlié lábikra. Várakozzon anyuka nyelve hegyén, hogy eltelt egy év. Éjfél után 6 perccel szólaljon meg a telefon, s legyen ez a féle mélypont, ahol a magaslatokról elindított mondatok végül összecsorognak, majd egy víztükör nélküli sötét tóként megállnak. Ugorjon fel anyukáik lánya úgy, hogy apuka poharat tartó kezét a válla meglökje, s a pezsgő anyuka ruhájára löttyenjen. Hordjon anyuka hétköznap is olyan ruhákat, amilyeneket a lánya ünnepnapokon sem. Lányuk trappoljon a telefonhoz. Feledkezzen meg róla, miféle látszatot akart kelteni a gyerekágyra hányt ruhákkal, a katicás párna épp hogy csak kilátszó csücskével. Kapja föl a kagylót. Álljon a telefon a hálószobában, hogy anyukának az ajtóhoz kelljen settengednie, ha hallani akarja, mit beszél a lánya. Apuka kísérelje meg visszatartani anyukát a karjánál fogva. Legyenek a nők testileg is erősebbek a férfiaknál. Legyenek kiheverhetetlenül hatalmasok. Legyen a nő gyerek nélküli anya, az anya pedig hím ivarszerv nélküli férfi. Említessék, hogy az iskolai fogadó órákon apuka jobbára hallgatott, s hogy anyukának elméletei vannak a laissez-faire nevelésről, egyes József Attila sorok értelméről, valamint a tüsszentés hangereje és az orgazmus minősége közti összefüggésről. Legyen a nő olyan sebb, ami a sérülést okozó tárggyal azonos. Anyuka tépje ki magát, apuka hangya járt a kezéből, és simuljon a falhoz, az ajtókerethez. A lányuk görnyedt testtartása pattanásig feszült figyelmet fejezzen ki. Boruljon szinte a kagylóra. Forduljon a fal felé, támaszza homlokát a falnak. Semmi esetre se legyen a fal hideg, a homlok pedig forró. Szabadon maradt fülét a lányuk fogja be a kezével. Folytsa szinte vissza a lélegzetét, hogy minden egyes szót halljon. A telefon zsinórja csípődjön a hóna alá. Markában izzadjon nyálkát a telefonkagyló, s a padlószőnyeget szegő poros kábelburok látványa később úgy ötöljön az eszébe, mint ennek az első fia nélkül töltött szilveszternek a jelképe. Legyen álomittas a 6 éves fiú hangja. Beszéljen halkan, mint aki még nem ébredt föl egészen. Nyomja el ügyetlenül az ásítását. Legyen fájdalmas, hogy a fia viselkedni akar. Tapintatos szeretne lenni, fegyelmezni magát. Keltsenek csalódást a tő mondatai, amelyekben úgy számol be az élményeiről, mintha egy gyermeklélektani könyvben már olvasott volna róluk. Legyen a fiú hangjában valami újféle kásásság, valami senkinek nem megmutatott szomorú vadság. Legyen hallható a flanel pizsamája susogása. Legyen hihető, hogy a telefonkagyló átereszti a szagokat. A mély álomból hirtelen ébredő ember órákon át csukva tartott szájának szagát, a fejbőr homlokra kúszó fagyú illatát. Tegyen túl minden eddig ismert fájdalmon, hogy fiát az apja tanítgatja a betűkre, nem ő. Derüljön ki 3 perc elteltével, hogy a vérségi kapcsolat nem elég a közös témához, s hogy nem volna miről beszélni, ha meggyőződése ellenére nem kérné a fia bocsánatát. S a fia ne oldozza föl, csak annyit mondjon, ha már nagyon szeretne visszafeküdni. Most már mindegy, anya. Mintha jobban tudná, micsoda anyagból van anyjában ez az agresszió, mint ő maga. S hogy igenis vannak helyzetek, amikor az embernek a fia ellen is meg kell védenie magát, különben elenyészik, mint anyuka szájában a cukor, s olyankor ütni is lehet. Sőt, jobb ütni, mint nem ütni. Mint ahogy jobb kimondani, mint nem kimondani azokat a mondatokat, amelyek úgy jutnak az eszébe, mintha soha nem gondolt volna rájuk, holott éppen azért nem jutottak eszébe évekig, mert mindig is ezekre gondolt. Ezek a mondatok legyenek annak a víztükör nélküli tónak a legmélyebb pontjai. Végül, mint aki előbb tanult meg színlelni, mint a dolgokat átélni, mondja újféle kásás hangján a fia, hogy boldog új évet, anya. Készítse újját a telefonra, s szakítsa meg a vonalat, még mielőtt volt férje a készülékhez érne. Menjen az ablakhoz, nézzen ki az utcára, fantáziáljon szokás szerint öngyilkosságról. Vegye észre a teniszpálya körül ólálkodó gazdátlan kutyát, ahogy a nyakörvét maga után húzza, és lába időnként belegabajodik a gazda keze számára kialakított hurokba. A magasban szétrobbanó rakéták fénye, mint túlhígított színes vízfesték, folyjon végig minden egyes tüskén. Térjen vissza a szüleihez. Anyuka settenkedjen az ebédlőbe. Nedvesítse meg a konyhai csapnál a pezsgőfoltos blúzt. Apuka ácsorogjon kezét tördelve. Súgja anyuka fülébe, hogy politikáról többet egy szót se. Anyuka bólincson, ossza ki a pezsgős poharakat. Ne kérdezzen a lányától semmit, s árulja éppen ezzel el, hogy hallgatózott. Álljanak körbe, mosolyogjanak egymásra. Legyen terhes a másikra nézni. Anyuka vegye észre, hogy apuka már megint a kehelynél fogva tartja a poharat. Anyuka úgy viszonyogjon bizonyos mozdulatoktól, mint a korai dodekafónia a hangismétléstől. Anyuka emelje magasba a poharát, s mondja azt földön túli boldogságot sugározva, hogy Sztyasznyi Novi Rok. Apuka ismételje el boldog új évet, és bögdösse könyökével anyuka oldalát. Anyuka igyekezzen a hangerő önkéntelen emelésével palástolni zavarát. Köszörülgesse a torkát, kezdjen viszketni szép ívű lábszára, nyelvehegyével simítsa végig a felső ajkát, vagy csücsörítsen öntudatlanul, miközben a szavakat keresi. Nos, kislányom, fogjon végre hozzá, amikor látja, hogy a 40 éves kislány figyelme elkalandozott. Arra gondoltunk apáddal, legfőbb ideje, hogy összetegeződjünk. Apuka buzgón bólogatva helyeseljen. Legfőbb ideje. Apuka közelítse poharát a lányáéhoz, anyuka kocincson előbb a lányával, aztán apukával. Csókolja a lányát homlokon, a férjét szájon. A lányuk, mint egy bábú, hagyja magát egyik ölelésből a másikba taszítani, s a szülei válla fölött se vegye le a szemét a lambériába nyomott gombos tűkről, meg rajszegekről. Hajtsa föl egy szuszra a pezsgőt, tegye az asztalra a poharat, s a konyhából hozzon egy kést. Húzza el az ebédlőasztalt. Feszítse a késpengét az egyik rajszeg alá, s próbálja kifordítani a fából. Aztán a többit, mind. Tolja vissza helyére az asztalt. Ne törődjön vele, hogy a lábak megint kilazultak. Dobja a szemétbe a szegeket, a fia kezenyomát viselő rajzlapok foszlányait. Mint rohamok előtt, apuka agyaksárga arcbőre sápadjon ki a járomcsont alatt. A párkányra szerelt tüskesoron akadjon fönn egy fűzöld szilveszteri gérland. Isten legyen halott, apuka szájszaga érezhető. Nyíljon sárga rakétapittypong a lakótelep egén. Lássuk magunk előtt a modri kamény zöldjét, a táj többnyire nőiesnek nevezett hullámzását. Legyen honvágyunk sosem látott falvakat rejtő völgykatlanok, a kamenyi vrüksre vezető földutak, és a spányiláz előtt elterülő szántóföldektől tarka síkság után.
Szvoren Edina elbeszélését Tóth Ildikó olvasta fel. A hangfelvételt Kornédesz Tamás készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 2010-ben készült, és legutóbb 2022. október 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Műsorajánló.
Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
Hát, hogy túléljen bennünket, uram.
Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
Csak rosszat állsz, kis huszár.
Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
Ne menj vissza Berlinbe.
Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történjék is itt Németországban.
Torsod, hogy az légy, ami vagy.
Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
Műsorajánlót hallottak.